és az áldás útja.
Jöjj podcastja. Környezetről, vízről, klímáról.
Attól a céltól, hogy a földfelszín hőmérséklete 2 foknál magasabban ne emelkedjék. Attól még nagyon messze vagyunk, mert a vállalások következtében a 2,7 fok tűnik, tehát közelebb vagyunk a 3 fokhoz, mint a 2 fokhoz.
Most már, de akkor még 3,3 és 4 fok között volt.
Volt ennek a párizsi megállapodásnak egy olyan része, ami azt mondta, hogy persze a 2 fok, de lehetőség szerint próbáljuk meg a 1,5 fokos emelkedést tartani, vagy azon belül tartani a földfelszíni hőmérséklet emelkedését. Néhány évvel ezelőtt voltam Amerikában, és eljuthattam Stanfordra, és ottani professzorokkal, klimakutatókkal beszéltem, és föltettem nekik a kérdést, hogy reálisnak gondolják-e még ezt a célkitűzést, ezt a 1,5 fokot. Először megkérdezem az ön véleményét, és utána elmondom az ő álláspontjukat. Ön mit gondol erről?
Én gondolom, hogy ők mit válaszoltak. Hát most az IPCC-ben is ugye ez az egyik legnagyobb kérdésünk, hiszen összegezzük a forgatókönyvek, és ez lesz nyilván az egyik legfontosabb és legjobban keresett megállapítás a következő jelentésnek, és nem árulhatom el, hogy mi lesz a válaszunk erre. Az biztos, azt elárulhatom, hogy a tudománynak nincs egyértelmű válasza, és én azt gondolom, hogy mind a kettő irányba vannak nyilván bizonyítékok. Én azt gondolom, hogy az iszonyú nagy felelősségünk nekünk, önnek is, elnök úr, és nekem is, azt megérteni, hogy a jövő rajtunk múlik. Az, hogy mi reális és mi nem, az nagyon sokban azon is múlik, hogy mi mit mondunk. Tehát mielőtt elmentünk Párizsba, és ön is ott volt, én is ott voltam, nagyon sokan kérdeztek minket, a kutatókat, tudósokat, mit gondolunk, mi lesz Párizsba. Azt gondoltuk, hogy nem lesz semmi Párizsba. De ha ezt akkor elmondjuk, akkor elmegy oda az elnök úr is, és még a 140 világvezető? Nem megy el.
Hát, én lehet, hogy még elmente volna.
Lehet, hogy még elnök úr elment volna, de a 130 másik államelnök nem biztos, hogy elment volna. Én azt akarom ezzel mondani, hogy a jövő azon múlik, amit hiszünk. Nem az a lényeg, hogy 1,5 fok vagy 2 fok, hanem az a lényeg, hogy mindent a legszélsőségesebben megtegyünk azért, hogy ne legyen egy olyan jövő, ami a gyerekeinknek már élhetetlen jövő lesz. És mindegy, hogy ez a végül 1,5, 1,7 vagy 1,8 Celsius fokhoz vezet, ez már játék a számokkal.
Több közgazdasági iskola is foglalkozott már ezzel, talán a leglátványosabban a Nicholas Stern adatai mutatják azt, hogy kapcsolódva ahhoz, amit ön mond, hogy ha most $1 befektetünk a megelőzésbe, a további károk elhárításába, akkor azzal körülbelül $5-6 későbbi, jövőre, 10 év múlva, 15 év múlva bekövetkező kártól tudjuk megóvni magunkat.
2 dologgal tudnám ezt jól illusztrálni, hogy ennek a fontosságát, és az egyik sajnos pontosan a pandémia. Ott is ugyanezt a leckét kaptuk meg, és elbuktunk, hiszen az elején mondták a kutatók, hogy most kell ezt megállapítani, és most kell megállapítani, és próbáljuk meg kiirtani. Igen, áldozatba kerül, most áldozatba kerül, de sokkal nagyobb későbbi károkat fogunk megelőzni vele. Ennek ellenére sajnos a leggazdagabb demokráciák azok nem tudták elég sokáig tartani ezeket az áldozatokat, azt gondolták, hogy hát nagy az áldozat, és nem hozzuk meg ezeket az áldozatokat, és látjuk, hogy most sokkal nagyobb áldozatokat fizetünk, hiszen már több, ugye, milliószámú halotta az áldozat, és a gazdaságunk még nagyobbat szenvedett bele, a mentális egészségünk nagyon soknak még sokkal jobban, és kifejlődtek olyan mutánsok, amiknek még nagyobb az ára. Tehát azt gondolom, hogy ez a pandémiából meg kellene értenünk, hogy sokszor ugyan áldozatnak tűnik, és akkor még logikátlanul nagynak tűnik az áldozat. De ezt megtenni nem is biztos, hogy sokkal később, de sokkal nagyobb áldozatokat előz meg.
Arra gondolt, hogy akkor tulajdonképpen, ha tavasszal 2-3 hétre teljes leállást vállalnak az egyes országok, kormányok, akkor kevesebb személyes áldozattal és kisebb gazdasági áldozattal úgymond megúszhattuk volna, erre gondolt?
Hát feltétlenül, hogy ezt látjuk világszerte ennek a bizonyítékát. Igazából nem is csak a teljes leállás, hanem ha az első hullámban levő leállásokat csak tovább tartjuk. A kutatók mind figyelmeztettek Európában, Észak-Amerikában is, nem lehet még elengedni, nem lehet még visszaállítani a gazdaságot, egy picit még várjunk, tudjuk, hogy rossz, de még nem mentek le eléggé a számok, hiszen az eset számokat eléggé levittük volna, akkor azt a pár esetet sokkal könnyebb lett volna mindig azonosítani, és mindig izolálni, és így meg tudtuk volna állítani járványt, ugyanúgy, ahogy ezt meg is csinálta sok ország. Tehát Tajvanban például pár héttel ezelőtt azért csuktak le egy pilótát, mert sok hónap után először volt egy olyan fertőzés, amit kintről hoztak be. És ugyanígy Új-Zéland, Ausztrália, Tajvan, Vietnám, Tájföld, nagyon sok ázsia ország megoldotta ezt így. Hát az is igaz, hogy ott a demokrácia más állapotban van. Azt gondolom, hogy akkor is egy jó példa arra, hogy aki elvállalja előbb azokat a akkor nagyon nagynak és irreálisan nagynak tűnő áldozatokat, az sokkal nagyobbakat kerül el. Az ázsiai országban nem volt gazdasági válság gyakorlatilag. Kínában volt, mert ugye ott indult az egész, de azóta nincsen. És azt gondolom, hogy ezt kellene az éghajlatváltozásra és a környezetvédelemre is megtanulni, hogy hallgassunk a tudományra, és néha hozzuk meg azokat az áldozatokat, amik akkor irracionálisnak tűnnek.
Alapvetően a klímáról, fenntarthatóságról terveztünk beszélni, most már másodszor kanyarodtunk el a pandémia felé, de ez teljesen természetes szerintem, hiszen ez
tanulnunk
alapvetően,
kell belőle,
én azt gondolom. Azt, hanem alapvetően meghatározza mindannyiunknak az életét. Hallgassunk a tudományra, ez volt az utolsó mondata, és abban a mai közéleti vitában, hogy a magyar hatóságok által jóváhagyott, engedélyezett vakcinák, most 5 ilyen van ma már Magyarországon, és lehet, hogy jön 6. a Johnson & Johnson, hogy ezeket akkor bármelyiket fogadjuk el, hogyha egyébként felajánlják nekünk, tehát oltassuk be magunkat egyikkel, másikkal, harmadikkal, negyedikkel, ötödikkel, és egyik mellett sem akarok én egyébként most semmiféle reklámkampányt csinálni, ezt inkább a felelősség oldalára közelítem meg, akkor ezzel az állásponttal egyetért?
Hát teljesen. Hát igazából én, mint kutató, én azt mondanám, hogy kötelezővé kellene tenni a vakcinát, tudom, hogy ez politikailag nehéz, de hát most egy olyan mutánssal állunk szemben, amit látjuk, hogy hát nekem most egy szinte sírok, mert egy 7 gyerekes, nálam jóval fiatal 7 gyerekes édesanyja van élethalál között, és a 7 gyerek tegnap előtt kellett bemenjen a kórházba elbúcsúzni tőle, és látjuk, hogy olyan áldozatokat szed, most már nem csak arról van szó, hogy a idős krónikus betegek halnak, hanem tényleg akkor áldozatokat szed. Ez egy olyan mutáns, ami nagyon fertőző képes, és ha viszont nagyobb a fertőző képesség, az azt jelenti, hogy a nyári immunitáshoz is egy sokkal nagyobb átoltottság kell. Mivel a gyerekeket amúgy se tudjuk oltani, mert egyelőre nincs nekik oltás, tehát eleve most nem tudom Magyarországon 16 éve alatti éleszt az elnök után.
Hát most nagyjából a felnőttkorú lakosság az 3,8 millió, tehát akik már szavazókorral rendelkeznek.
Tehát 75% átoltottság kell. Na most én nem látom, nem csak Magyarországon, egész Európa és Észak-Amerikában, és nem tudom, hogy érjük el a nyári immunitást anélkül, hogy az oltást kötelezővé tennék, de ez megint csak egy tudományos szempont. Tudom, hogy sokszor a tudomány nem annyira kompatibilis a demokráciával, de azt kell meggondolni a társadalmaknak, hogy amikor társadalmi érdek van, lehet, hogy néha az egyéni szabadságot máshogy kell korlátozni. Tudom, hogy más a gondolkodás, de mert Amerikában még a fegyvert is megengedik. Európában nem engedjük meg a fegyverhasználatot. Sőt, azt gondoljuk, hogy amiatt, hogy ne legyenek járványok, kötelezővé tesszük gyerekkorban az oltást. Én nem értem, hogy amikor egy ilyen helyzetben állunk, miért nem tudja mondjuk Európa és Észak-Amerika pontosan a többi ember védelmében kötelezővé tenni az oltást.
Visszakanyarodhatunk a klímához. Amikor készültem erre a beszélgetésre, gondoltam, hogy mindenképpen beszéljünk az úgynevezett nem kormányzati szervezetekről is. Ezeknek a legjelentősebbike, a legnagyobb hatású szervezet az úgynevezett Under 2, ami érdekes módon Kaliforniából indul, de alapvetően egy kaliforniai német koprodukció, tehát egy kaliforniai és, ha jól emlékszem, Baden-Württemberg tartomány közös kezdeményezése, most már számos követővel, komoly hatással Magyarországról is először Budapest, aztán a megyei jogú városok csatlakoztak azzal a céllal, hogy 2050-re, ezzel a vállalással egészen pontosan, hogy 2050-re mindegyik város a nevezettek közül legalább 80%-kal fogja csökkenteni a széndioxid károsanyag kibocsátását. Önnek mi a tapasztalata erről a mozgalomról, mi a véleménye, hogy mennyire tartja sikeresnek, mennyire tartja mások számára is, akik még esetleg eddig nem csatlakoztak hozzá követésre méltónak?
Hát rettenetesen fontos a települések szintje, és általában az önkormányzati vagy regionális szint, és ugye az Undertubban több régió is benne van, és települések is, hiszen ezt a problémát nem lehet csak nemzeti szinten megoldani. Próbáljuk még az egyéni szinten, ugye erről is beszéltünk egy kicsit, azon a szinten egyedül pláne nem lehet megoldani. Azt látjuk, hogy a települések rettenetesen fontosak, hiszen jelen pillanatban is a világ nemzeti össztermékének kb. 80%-a például a városokkal kapcsolatos, a városokban termelődik, és ezzel kapcsolatban a kibocsátásoknak is úgy látjuk, mondjuk nehéz mérni, és attól függ, hogy definiáljuk, de úgy látjuk, hogy a kibocsátásoknak is kb. 3/4 az a városokból jön. Tehát rettenetesen fontos, hogy a városok mit lépnek. Ráadásul sokszor a városok kicsit rugalmasabbak, mint a nemzeti kormányok. Látjuk, hogy azért nemzeti szinten nagyon nehéz bizonyos, mondjuk akár az Egyesült Államokban, a szövetségi szinten, de Európában is, meg Magyarországon is azért látjuk, hogy sokszor egy parlamentnek nehezebb meghozni bizonyos áldozatokat, míg azt látjuk, hogy sokszor egy-egy városban egy-egy vizionárius egyén egyedül is sokkal nagyobb változásokat tud létrehozni, sokkal ambiciózusabb irányba tudja tolni a dolgokat. Zandertú az, ami a legambiciózusabb általános vállalásokkal számít, tehát ők megelőzték ezt az évszázad közepi klímasemlegességi vállalásokat, hiszen már régóta ők ezt tűzik ki az ő tagjaik számára. Tehát azt gondolom, hogy ez rettenetesen fontos, hogy Magyarországon is már, akik ehhez csatlakoztak, már jóval azelőtt csatlakoztak, hogy lett volna akár egy magyar klímatörvény, hogy akár lett volna egy EU-s vállalás.
Azt hiszem, hogy a városvezetők tudják megítélni leginkább, hogy melyek azok az adottságok az adott városban, amiknek a kihasználása révén ezt a közös célt leginkább és leggyorsabban el tudják érni. Egy példát hadd mondjak, hogy a Kaposváron voltam, és Szita Károly kivitt egy akkor éppen már hát rekultivált, majdnem befejezték már a rekultivációt szeméttelepre. Hát elég síralmas látvány volt még így is, és akkor mondta, hogy itt lesz Magyarország egyik legnagyobb naperőmű parkja, és olvasom néhány hónappal ezelőtt, hogy ezt a naperőmű parkot átadták, már a kapacitására nem emlékszem, de Magyarország legnagyobb naperőmű parkja lesz. A másik, elmentünk a cukorgyárban, ma már nem sok cukorgyár működik Magyarországon, és a cukorgyártás melléktermékeként képződött gázt úgy használják föl, hogy a buszokat, a városi közlekedésben használt buszokat gázüzemű, tehát az ipari melléktermék gázt használó buszokká alakították át. Két példa, és nyilván ilyet lehet hozni más településekről is, és gondolom más földrészek városaiból is. Tehát ezt csak azért mondtam, hogy igen, hogyha a polgármester kicsit népies ez a kifejezés, de talán most itt nem veszik rossz néven a hallgatók, lát a pályán, tehát észreveszi ezeket a lehetőségeket és megoldásokat, és elkötelezett, akkor valóban nagyon-nagyon sok jó megoldást lehet látni szerte a világon. Ön is ezt tapasztalja?
Pontosan. Itt látszik, hogy könnyebb egy-egy vizionárus vezetőnek nagy változásokat létrehozni. A kaposvári példa nekem is a kedvencem, és nekem az tetszik, hogy ott az éghajlatváltozások kapcsolatos lépések együtt jártak a saját kulturális értékeiknek is egy kicsit a fölkarolásán. Tehát például ezek a buszok egyszerre rajta vannak a Kaposváron született hírességeknek a képei is. Tehát amikor összekötjük egy kicsit a helyi értékeknek a felkarolását az éghajlatvédelemmel, ez nekem nagyon tetszik, mert azt gondolom, hogy az egész történetet úgy lehet csak megoldani, ha egyszerre tesszük ráadásul az egész ezt a közösséget, nem csak éghajlatbarátabbá, de egy jobb, élhetőbb helyé is. Városok ezért is fontosak, mert hogyha megoldjuk a közlekedést okosabban, akkor élhetőbbek lesznek a városaink.
Igen. Ezt mondta már egyébként Szita Károlynak, hogy ezt tetszik önnek ez a megoldás?
Nem.
Ha találkozom vele, akkor majd közvetítem, jó?
Köszönöm,
ha megengedi.
Szépen.
Megérkeztünk Magyarországra, és megérkeztünk a Kárpát-medencébe. A kedves hallgatók lehet, hogy már nem emlékeznek rá, 12 évvel ezelőtti a történet ugyanis, akkor az Európai Parlament egy úgynevezett pilot projektje keretében elindult egy kutatás, ami a Kárpát-medence klímaváltozását vizsgálta. Ennek a legfontosabb megállapítása, amit én szoktam idézni, az az volt, hogy a Kárpát-medencében előbb érezzük a klímaváltozásnak a hatását, és sokkal erősebb ez a hatás, mint Európa más részén. Ez volt 12 évvel ezelőtt. Eltelt 12 év. ez az elemzés és a prognózis, ami egyébként a helyzet rosszabbodását jelezte előre, az bevált. Mit gondol erről? Tehát, hogyha most kellene egy ilyen kutatást elkészíteni, mik lennének a legfontosabb megállapítások? Mit gondolna?
Én azt gondolom, hogy ugyanezek lennének megállapítások. Azért van szerencsénk, most idézőjelben mondom, és azért nem érezzük még annyira súlyosnak a hatásokat, mert szerencsére egyrészt nem voltak olyan nagyon voltak szélsőséges évek, de most még mázlink volt, most idézőjelben mondom, és nem kaptuk még meg a velejét, de az, hogy azok a szélsőségek, amiknek a Kárpát-medence jobban ki van téve, mint a világ többi része, azok talán lassabban érkeznek. Tehát például, aminek ugye nagyon ki vagyunk téve, a biológia sokféleségünk elvesztése, tehát a világon három olyan ország van, ami ugyan ennyire van kitéve a biológiai sokféleség sérülésének az ég alatt volt az eset.
Ami csak ennyire? Tehát idézel be a csak ennyire?
Tehát a legrosszabb. Tehát nálunk csak kettő, azt hiszem, talán Bulgár és Belgium. Nagyon kevés olyan hely van még, aki ennyire ki van téve, hiszen pontosan azért, mert medence vagyunk, mert ugye tudjuk, hogy az éghajlatváltozás eredményeképpen ugye a fajok vándorolnak északra, meg a hegyekben fölfelé, de amiatt, hogy medence vagyunk, ide nem tudnak bejönni azok a fajok, amik az elvenők helyét átvennék egyrészt, másrészt pedig azért egy mediterrán éghajlat, akármit is csinálunk, mindig más, hiszen nincs tenger a közelünkben, tehát nem leszünk. Akkor sem, ha melegebbek leszünk, akkor sem leszünk mediterrán éghajlat, akkor sem lesznek azok a fajok jók. És sajnos ennek a levét azért előbb-utóbb egyre jobban megisszuk, mert azok a fajok, amik eltűnnek, vagy nem feltétlenül eltűnnek, de lecsökkennek, azoknak a helyét az invazív fajok veszik át, amiket nem szeretünk. Tehát azért látjuk, hogy a poloska áradatot, látjuk a harlekinkatica áradatot, látjuk a kullancs inváziót és az általa terjesztett lánykor, ugye már Magyarországon is megháromszorozódott a lánykor gyakorisága két évtized alatt, a parlagfű pontosan. Tehát sajnos ezek, amiket nem annyira kötünk össze az éghajlatváltozással, de bizony, sajnos a biológia sokféleség az éghajlatváltozás együtt hat, és az éghajlatváltozás felgyorsítja a biológia sokféleségnek az összeomlását, és ennek bizony, én azt gondolom, hogy lesznek is sáskajárásoktól kezdve, nem biztos, hogy csak sáskajárás, de hasonló olyan mezőgazdasági károk, amik egy-egy évben tönkre fogják tenni teljesen esetleg a termést. Látjuk már most is sajnos a kárjait, de szerencsére meg nem annyira. Amikor, azt hiszem két éve volt, hogy már januárban elfogyott a magyar burgonya, az már egy figyelmeztetés volt, hogy bizony nem fogjuk tudni megtermelni az alapvető magyar élelmiszereket nem sokára. Most szerencsére volt egy-két jobb év, de jönnek majd sajnos megint a rosszabb.
Ennek a jelentésnek az egyik következtetése, hogy vannak dolgok, amiket nem tudunk megváltoztatni, tehát alkalmazkodnunk kell, adaptáció, ez ugye a divatos szó, méghozzá a vízgazdálkodás tekintetében, az erdőgazdálkodás és a földhasználat vonatkozásában is alkalmazkodnunk kell a közeli jövőben, már a közeli jövőben a megváltozott körülményekhez, a megváltozott klímához. Gondolom, hogy ez, ha 12 esztendővel ezelőtt aktuális volt, akkor ma legalább, vagy még inkább aktuális.
Még inkább.
Az elején azzal kezdtük a beszélgetést a múltkor, hogy van az ENSZ tudományos tanácsadó testülete. Most megalakult ennek a magyar kis testvére egész pontosan, ez a HUPCC, ha pontosan fogalmazom. Méghozzá ez megalakult ugyan 2018 novemberében, tehát két esztendővel ezelőtt, de a nagyobb nyilvánosság elé talán inkább csak most léptek ki, és lépnek majd, amikor nem olyan nagyon sokára, április közepén szerveznek egy konferenciát. Terveznek egy jelentést. Na most itt van előttem tervezett jelentésnek a fejezet címei. Elég csak ez fejezet címeket ismertetni, azt gondolom, ahhoz, hogy a kedves hallgatók lássák, hogy mekkora fába is vágták önök a fejszélyüket. Bevezető és etikai keretek, megfigyelt éghajlati változások Magyarországon, csak a főcímeket ismertetem, az alcímeket nem, mert akkor még egy műsort erre rá kellene szánnunk. Éghajlati kényszerek, éghajlati forgatókönyvek és hatások, kibocsátási tendenciák, integrált és rendszerszintű válaszok, kibocsátás, mérséklési lehetőségek az energiaszektorban, az iparban, mezőgazdaságban, erdőgazdaságban, és folytathatnám, most nem mondom el az összeset, mert még csak a negyediket mondtam, és 10 ilyen fő fejezet cím van. Ez egy hatalmas munka lesz. Hányan vesznek ebben részt, és mikorra tervezik ennek a munkának a befejezését, esetleg közben részejelentéseket is közzé tesznek majd, tehát mi a munkamódszerük és az elképzelésük?
Most alakultunk még, úgyhogy még nagyon friss, és most próbáljuk mi is kialakítani ezeket a terveket. Nagyon szeretnénk, hogyha 2023 második felében ki tudnánk adni ezt az első nemzeti értékelő jelentést. Ahogy elmondta, ez egy hatalmas munka, ami azt gondolom, hogy egy kicsit ugyanolyan tudományos biblia lesz Magyarországon, mint nemzetközi szinten az IPCC-nek a jelentése, tehát lesz egy bizony jó vaskos, sok témát felülelő nagy munka, és ennek lesznek rövidebb összefoglalói, amit közvetlenül a döntéshozókkal fogunk együtt egyrészt elkészíteni, másrészt pedig ezt fogják használni. Az, hogy pontosan hányan vesznek részt, ezt még nagyon függ attól is, hogy ez a konferencia, amit meghirdettünk, és április 12-15-ig lesz, hogy erre hány olyan kutató jelentkezik, akit látjuk, hogy a témával foglalkozik Magyarországon. Nyilván nem fog mindenki a jelentésben részt venni, viszont nem titkolt, nagyon fontos célja a jelentésnek és az egész testületnek, hogy integrálja Magyarországon, amennyire tudja az éghajlatváltozások kapcsolatos tudományos életet és az ezzel kapcsolatos tudományos dialógust, tehát szeretnénk minél inkluzívabbak lenni, minél több területről levő kutatókkal dolgozni, és most itt a minél több, ez nagyon sok mindent jelent, ugyanúgy fizikailag is, tehát szeretnénk, ha itt nem csak Budapest dominálna, mert most is látjuk, hogy könnyű jó budapesti kutatókkal föltölteni a konferenciát, de tudjuk, hogy vidéken is fantasztikus kutatóműhelyek vannak, csak néha nehezebb őket elérni, vagy kevésbé tudunk róluk. Férfiak, nők, nagyon sok fantasztikus hölgy is van Magyarországon, aki ezzel foglalkozik, de sokszor talán kevésbé kapnak szerepet. Ugyanúgy a disziplinák szempontjából eleinte az éghajlatváltozás egy meteorológiai probléma volt. Aztán esetleg azt gondoltuk, jó, egy műszaki probléma, mert az energetikát meg kell oldani. Aztán még azt gondoltuk, hogy jó, hát azért a közgazdászoknak is helye van az asztalnál, mert hát azért ne kerüljön túl sokba. Már jöttünk rá, hogy itt sokkal többről van szó, reméljük, hogy legalább 100 magyar tudósal és kutatóval tudunk dolgozni, lehet, hogy esetleg több is lesz. Most az a szerencse, hogy mivel főleg online van a munka, nincs ilyen szempontból korlát. Úgy látom, hogy szerencsére nagyon nagy kutatók között is nagyon nagy az akarat erre, hogy együttműködjünk. Föltérképezzük azt, hogy milyen kutatási területek vannak, amik még nincsenek annyira föltérképezve Magyarországon, amikkel könnyebben tudjuk aztán megoldani, például ez a 2050-es célokat.
A beszélgetés vége felé közeledve, mi a következő hetek, hónapoknak a feladata, amivel önnek foglalkoznia kell tudósként, előadóként, egyetemi tanárként?
Személyes hivatásomnak azt tekintem, hogy segítsek, hogy azokon a pályákon induljunk el ebbe az irányba, amik nem az áldozatokról szólnak inkább, hanem az össztársadalmi nyereségről. Tehát én azt gondolom, hogy én látom, mert hogy szerencsére, hogy az IPCC-ben vagyok, és látom az ezzel kapcsolatos, az a feladatom, hogy átlássam az ezzel kapcsolatos munkálatokat, hogy igenis sok olyan forgatókönyv van, ahol összességben tényleg jobb lesz az életünk.
Akkor ne áldozatnak nevezzük pontosan, ezt, hanem tekintsük egy befektetésnek, vagy nevezzük befektetésnek a jövőbe.
Lehetőség. Amikor mi ugye az IPCC-ben, és akkor költségeket számolunk, és akkor a GDP-nek hány százalék, és hát mennyi százalékát rá kell erre költeni az össz nemzeti terméknek, és akkor ülünk több döntéshozóval együtt. Ott volt mondjuk a Swissre, az egyik világ egyik legnagyobb biztosító cégének a képviselő, és azt mondja, hát ez nem tudja, hogy miért vagyunk elkezdve. Hát ez a világ legjobb hír. Hát ha ennyi befektetés, az azt jelenti, hogy ennyi gazdasági lehetőség. Hát ha ennyi pénz, de rengeteg pénz van a világban. A befektetők keresik a jó befektetési lehetőséget. Ha kialakul egy politikai akarat, ha tudjuk ebbe az irányba megy a világ, akkor ez egy fantasztikus lehetőség a befektetőknek, meg az iparnak, a gazdaságnak, hogy elinduljon egy új irányba, és igazából mindenki ha jobb lesz, ha nem, a szennyező szén kipöfögéséből kerül előállításra az a nemzeti ösztermék, hanem mondjuk egy digitalizációs forradalmon keresztül, hogy egyre többen számítógépekkel értelmiségi munkát végezve. Akkor, hogyha minél több magyar szakemberre van szükség arra, hogy az épületeket hogy tudjuk null energiásra felújítani, mert ez egy rettenetesen fontos eleme, azt gondolom, hogy a klímasemlegességnek a null energiás épületek, hiszen ma már tudunk felújítani és építeni is olyan null energiás épületet, ami gyakorlatilag nem kerül többe, hanem kevesebbe kerül. Azon dolgozom, hogy azokat a megoldásokat keressük meg és terjesszük el minél nagyobb mértékben, ahol a társadalmi nyereségek is sokkal nagyobbak, és inkább nyereségek vannak, és nem költségek, és a költségek azok inkább befektetési lehetőségek.
Ahogy hallgattam önt, édesanyámnak egy mondása jutott eszembe, aki azt mondta, hogy hosszú távon a drágább az olcsóbb.
Pontosan.
Ez erre is igaz, amit elmondott. Tehát azt hiszem, ez nem ő találmánya volt, ez egy népi bölcsesség, csak őtől hallottam először. Mit üzenne a fiataloknak, hogy hogyan alakítsák át az életüket, hogyan alkalmazkodjanak, hogyan vegyenek részt ebben a munkában, miben bizakodnak? Tehát mit üzenne a fiataloknak?
Én azt mondom, hogy sem jogszerencsére, se szorongásra, se aggodásra, mert az igaz, hogyha nem csinálunk most radikálisan valamit, akkor tényleg nagyon rossz lehet az ő jövőjük, de én azt gondolom, hogy a tavalyi év után, amikor a pandémia ellenére ilyen erőteljesen elindult a világ ebbe az irányba, azt hiszem, hogy most inkább hinnünk kell ezekben a megoldásokban, és mindenkire szükség van, őrájuk van a legnagyobb szükség a fiatalokra, hogy megoldjuk a problémát, és ahelyett, hogy önmagukat sanyargatnák, inkább minden energiájukat fordítsák arra, hogy segítsenek megoldani a problémát. Én azt gondolom, hogy minden egyes szakmának Magyarországon, nem csak Magyarországon, a világban van szerepe abban, hogy az éghajlatváltozás problématikáját megoldjuk. Tehát bármit tanulnak a fiatalok, mindenképpen nézzék meg, hogy abban a szakmában mi az, amivel hozzá tudnak tenni az éghajlatváltozás megoldásához. Mindenki azért leginkább a szakmáján keresztül befolyásolhatja, magánéletén keresztül is, de a szakmáján keresztül, valamint én azt gondolom, hogy segítsenek, hogy a döntéshozók is merjék bevállalni az esetleg nehéz döntéseket, hiszen nem könnyű dolguk van ma a politikusoknak, hiszen népszerűtlennek tűnő intézkedéseket kell valószínűleg meghozniuk. A fiataloknak fontos kommunikálniuk, hogy ők támogatják ezeket a döntéseket, sőt el is várják, és azt gondolom, hogy ezek a feladatok.
Megint csak eszembe jutott valami, hogy hallgattam önt. Ez nem annyira a fiataloknak szól, hanem inkább magunknak, a mi generációnak. Obama mondta ezt elnöksége utolsó évében egy rendezvényen, hogy mi vagyunk az első generáció, amelyik a saját bőrén érzi a klímaváltozásnak a közvetlen hatásait. És mi vagyunk az utolsó generáció, amelyik még tehet ez ellen. Én azt gondolom, hogy ez a fiatalokra is kiterjeszthető, ez az utolsó fele a mondatnak, hogy ők még az a generáció, akik tehetnek, és reméljük, hogy tenni is fognak ellene, és reméljük, hogy meghallják az ilyen bölcs intelmeket, mint amit ön is megfogalmazott, és hogy szeretném megköszönni, hogy két alkalommal is rendelkezésre állt, megosztotta velem, velünk, a podcast hallgatóival a gondolatait, remélem, hogy nagyon sokak számára új információkkal egy szélesebb perspektívát nyitva erről a problémáról való gondolkodásban hozzájárultunk ahhoz, hogy valóban mindannyian tegyünk is a klímaváltozás ellen. Köszönöm még egyszer, hogy itt volt.
Köszönöm a meghívást, nagyon megtisztelő, és én biztos, hogy sokat tanultam, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy a hallgatók is.
Viszont hallásra.
Viszont hallásra.
Kék bolygó. Áder János podcastja. Környezetről, vízről, klímáról.